Kedves, drága barátaim, a Sanhedrin traktátus 77-es lapját fogjuk tanulmányozni ma este, és folytatjuk a gyilkosság bűntényének a vizsgálatát, és ezen belül is azokat az eseteket, amelyeket a Misna Metzamcemnak nevez. A Metzamcem az az a típusú gyilkosság, amikor nem közvetlenül öl a gyilkos, hanem az élet lehetőségét veszi el az áldozattól. Ugye a tipikus esete ennek, amit a Misna idéz, az amikor valaki nem hagyja, hogy az áldozata a víz alól följöjjön, vagy nem hagyja, hogy a tűzből kijöjjön. És ezeknek a további változatait fogjuk ma este vizsgálni. Nézzük akkor a Sanhedrin traktátus 77-es lapjának a tetején. Amer Rave kefaszajú mézbe Rav patur. Rave azt mondja, hogy ha valaki megkötözi fele barátját, és az így nem tud enni, és éhen hal, akkor ebben az esetben meglepő módon a gyilkost nem lehet halálra ítélni. Ez nem azt jelenti, hogy megengedett az, amit csinált, de nem lehet halálra ítélni. Miért nem? Mert az az ok, aminek az okán közvetlenül az áldozat meghalt, az az ok a megkötözés pillanatában még nem volt ott. Ugye a halálának az oka az az éhség, az éhenhalás, de az az ok a megkötözés pillanatában még nem volt ott. Ugyanígy, amely ravaka faszébe chámova mész, be cínova mész, chájov. Ezt a logikát követve, hogyha valakit a tűző napon kötöz meg, és belehal a napsütésbe, vagy a hidegben kötözi meg, és az illető megfagy, akkor ebben az esetben köteles a gyilkos, vagy ami azt jelenti, tehát, hogy halálra lehet ítélni a gyilkost. Miért? Mert a halál közvetlen oka ott volt, amikor a megkötözés történt. Ugye ez az lehet hasonlítani, hogy azt mondtuk, hogy ha valaki nem hagyja, hogy az illető kijöjjön a vízből, akkor az gyilkosságnak számít. Hiába nem ő dobta bele, nem ő lökte bele a vízbe. De mondjuk valakit megkötöznek egy medencében, egy üres medencében, és utána az megtelik vízzel, akkor az nem egy közvetlen gyilkosság, hanem egy közvetett gyilkosság, hiszen amikor megkötözte, akkor a víz, ami végül is az illetőt megfojtotta, az nem volt jelen. Tehát valaki a napon kötözi meg az illetőt, és a napsütésbe az illető belehal, akkor ez egy közvetlen gyilkosság, hiszen a napsütés már ott volt, már jelen volt a megkötözés pillanatában. Ha viszont szövhámol a vaj, szövcínel a vaj patur, hogyha megkötözi, amikor még nem süt a nap, és majd később ki fog sütni a nap, vagy megkötözi, amikor még nincs hideg, és később jön rá hideg, akkor az a gyilkosság nem számít közvetlen gyilkosságnak, és azért nem lehet halálra ítélni a gyilkost. Ami ravak faszi lifne ári patur. Lifne je tusin chájov. Rave egy kicsit más szemszögből, de hasonlóan az eddigi logikát követve, azt mondja, hogy ha az oroszlán előtt kötözi meg, és az oroszlán felfalja az illetőt, akkor a gyilkosság nem közvetlen. Miért nem? Mert valószínűleg, ha nem kötözte volna meg, akkor is az oroszlán megölte volna az illetőt, nem tudta volna megvédeni magát. Ha viszont a szúnyogok előtt kötözte meg magát, akkor nem magát, hanem a felebarátját, akkor az gyilkosságnak számít, mert a szúnyogokat el tudta volna hesegetni az illető, hogyha nincs megkötözve. Rávási amár a frilulif néje tusin nami patur, hanni az live, hanni asszú. Rávási szerint ebben az esetben is, ha a szúnyogok előtt kötözi meg, akkor is mentesül a halálbüntetéstől a gyilkos, mert itt is lehet, hogy el tudta volna hesegetni a halálát okozó sok szúnyogot az illető, de jöttek volna más szúnyogok, tehát ugyanúgy meghalt volna. Itt már kafalav gigisz, paralav maziva, ravev rabbi zeira, hádomor chájv, hádomor pato. Mi van akkor, hogyha valaki ráfordít egy emberre egy nagy hordót? És ugye meghal az oxigén hiányától. Vagy csinál egy lyukat az illető feje fölött, és a bejövő hidegtől hal meg az illető. Ezekben az esetben Rava és Rabzéra vitatkoznak. Az egyikük azt mondja, hogy az illetőnek jár halálbüntetés, a másik azt mondja, hogy az illető mentesül a halálbüntetéstől. Tisztán, de Rava uda amár patud, amár Rava kvasszajon mézbe, Rav patur. Vajon ki lehet az, aki azt mondja, hogy mentesül? Feltétlenül Rava, hiszen Rava volt az, aki az eddigiekben azt mondta, hogy a nem közvetlen gyilkosságnál az illető mentesül a halálbüntetéstől. És hogy értette a nem közvetlen gyilkosságot? Úgy értette, hogy amikor a gyilkosságot később okozó cselekedetet tette, akkor a halált kiváltó dolog még nem volt jelen. Tehát ugye például azt mondta, hogyha megkötözte, és akkor még nem sütött a nap, akkor hiába utána kijön a nap, és a napsütés a halálát okozza az illetőnek, a gyilkosság nem számon kérhető a gyilkoson, mármint halálbüntetéssel, mert nem közvetlen volt a gyilkosság. Akkor ugyanígy feltétlenül ő az, aki azt mondja a kettőjük közül, hogyha mondjuk ráfordítanak valakire egy hordót, és az meghal az oxigén hiányától, akkor nem a közvetlen gyilkosság sorába tartozik ez az eset, mert amikor ráfordított a hordót, akkor még volt oxigén, az csak később fogyott el. Aderabe, tisztám, drabzeire, hú, de amár patú, drabzeire, hajmándál, jelechám, rejbe, bejszed a sisa. Azt mondtam, hogy nem, szerintem nem Rave az, nem pont fordítva Rabzeira. Mert Rabzeirának volt egy mondás, ami majdnem egyezik a hordós esettel, amiből láthatjuk, hogy akkor ő az, aki azt mondja, hogy ez a hordót, aki ráfordítja a barátjára, és az illető meghal, ott az nem számít közvetlen gyilkosságra. Mit mondott Rabzeira? Ha valaki bezárja egy hermetikusan zárt, ezt úgy mondják, hogy márvánnyal kirakott szobába a barátját, tehát ahol el fog fogyni a levegő, és ott meggyújt egy lámpát, hogy a lámpa el fogja szívni az oxigént, akkor ebben az esetben a halálbüntetés jár neki. De miért? Úgy tűnik a mondásából, csak azért, mert meg is gyújtott egy lámpást, ami aktívan elszívja az oxigént. De ha nem gyújtott volna meg egy lámpást, akkor mentesül a halálbüntetés alól a gyilkos. Akkor ugyanez tulajdonképpen az esete a hordónak, amikor ráfordít valakire egy hordót, és azt mondjuk, hogy mentesül a halál alól, akkor feltétlenül ez egyezik az ő véleményével. Amri hasszambulai ságelői mászkiv hábla, besáté, hachabülésága, nem mászkil hávla besáté. Azt mondja a Talmud, két dolgot nem lehet összevetni. Miért nem? Mert gyertya nélkül a hermetikus elzárt szobába nem kezd azonnal aktív levegő hiány lenni, és ezért csak akkor számít gyilkosságnak a dolog, hogyha rögtön meggyújt egy gyertyát, vagy egy lámpást, ami rögtön elkezdi elszívni az oxigén. A hordó esetében viszont még sokkal kisebb léptékű dologról van szó. Ahogy ráfordítja a hordót, rögtön elkezd fogyni az oxigén, és azért a bizére szerint itt ez már gyilkosságnak számítana. Tehát maradunk annál a véleménynél, hogy Rabe volt az, aki azt mondta, hogy a hordó ráfordításának az esete, az nem számít gyilkosságnak. Simon sulam tris samonim bekoiszel. Most lesz négy különböző mondás, és ezeknek az emlékeztető mozaik szavait mondta itt a Talmud. Ami raved, hafei le boj, beszulam be boj. Bárhe beszilkai, a filu kadem beszilkai. Patur. Rave ugye a korábbi mondásainak megfelelően azt mondta, valaki belök valakit egy gödörbe, és utána a gödörbe, amikor belökte, akkor még ott volt egy létre, amin keresztül ami által a illető kijött volna jönni. Jön valaki más, és kiveszi a létrát. Sőt, ha ő maga, a gyilkos veszi el a létrát, akkor is a gyilkos mentesül a halálbüntetés alól. De be itt de sádja jachal lálőszó, mert amikor belökte a gödörbe az illetőt, akkor még ott volt a létre, amin ki tudott volna jönni. Tehát a halálnak a közvetlen oka, az nem az volt, hogy ő belökte az illetőt a gödörbe. Amen rave zarek hétszre trízbe jadai. U báhérben natlai a filuhu kadame natlai patur. Ugyanígy azt mondta rave, valaki egy lándzsát dob a másikra. Amikor a lándzsát dobta, akkor egy pajzs védte az áldozatot. De mielőtt a lándzs odaért volna, valaki kivette a pajzsot a kezéből. Sőt, ha maga, aki a lándzsát dobta, az veszik ki a pajzsot a kezéből, akkor is a lándzsadobó mentesül a halálbüntetés alól. Miért? Mert amikor a lándzsát eldobta, az illetőnek még volt védelme, tehát nem ő a közvetlen okozója a halálnak. Érdekes mondás. Amen rave zarak bahai hejc, szamon mani mi adai bahai pizran a filuhu kadamu pizran patur. De mi idén a sádebej, jachanis rávesz hába. Még egy érdekes mondás. Azt mondta rave, ha valaki megdob valakit egy lándzsával, és amikor a lándzsával megdobta, akkor az áldozatnak a rendelkezésre állt olyan orvosság, olyan kötszer, amivel meg tudta volna menteni az életét. De később ezt a kötszert elszórta, vagy elvesztette. Még akkor is, hogyha maga, aki a lándzsát dobta, a támadó, ő az, aki később kiszórta az áldozatának a kezéből azt a kötszert, amivel magát meg tudta volna menteni. Mégis a lándzsa dobása nem számít közvetlen gyilkosságnak, hiszen amikor eldobta, vagy rádobta a lándzsát, akkor még a orvosság megvolt arra, hogy az illető megmeneküljön. Amar a vási írkach, a filusza monim besuk. A vási ez még hozzátette, de Vási ezt hozzátette, hogy még abban az esetben is, hogyha a kötszer nem áll rendelkezésére az áldozatnak, amikor rádobja a lándzsát, de van kötszer a piacon, amit be lehet gyorsan szerezni, és amivel meg lehet menteni, akkor ezzel nem számít gyilkosnak, mert van ellenszer, amikor megdobja a lándzsával. Amen lére vágha bereid rave, de ravásni is dámnul, és szemmonni máhu. Ravácha azt kérdezi ravásitól, na jó, akkor vigyük tovább ezt az esetet, képzeljük el a következőt. Megdobja lándzsával, amikor megdobta lándzsával, akkor még nem állt rendelkezésére a kötszer, amivel megmentse magát. Mi ugye azt mondtuk, hogy amikor a gyilkos megdobja lándzsával, a rendelkezésre áll az kötszer, vagy akár ehhez hozzátette ravási, hogy van kötszer a patikában, amit be tudna szerezni, akkor a gyilkos nem felelősségre vonható gyilkosként, mert az orvosság rendelkezésre állt. Oké, értjük, mondja Raváha. Képzeljük el azt az esetet, hogy a gyilkos, amikor megdobja az áldozatát, akkor nem áll rendelkezésre kötszer, utána rendelkezésre áll a kötszer, utána valaki elveszi azt a kötszert, és ezért meghal a sérülésben az áldozat. Akkor itt ez közvetlen gyilkosságnak számít-e, vagy sem? Ugye az lenne az érv, hogy nem, ahhoz az lenne az érv, hogy közben lett kötszer. Akkor is, hogyha az a kötszer később elveszett. Amellett pedig, hogy érveljünk, hogy a dolog gyilkosságnak számít, az, hogy amikor megtámadta, amikor rádobta a lándzsát, akkor éppen nem volt kötszer, tehát akkor mégiscsak ő közvetlen oka a halálnak. Amen lei, ha reize jatsz, ami bezdin zákai. Azt mondta, Ravashinak, Ravashi, szerintem, hogyha ez az ügy bíróság elé kerülne, akkor a gyilkos ebben az esetben felmentő ítéletet kapna, tehát nem lehetne halálra ítélni. Miért? Mert időközben ugye volt kötszer, tehát mégis megmenthette volna magát az áldozat, és az, hogy később mégsem sikerült, az már nem a gyilkosnak a felelőssége. Oké, most egy pár évig én squasholtam, és ugye a squash lényege, hogy ráütünk egy labdát a falra, és a falról visszapattan, és a következő játékosnak is vissza kell ütnie a labdát a falra. Most képzeljük el, hogy valaki egy ilyen fal labdát játszik, és a labda megöl valakit, amikor visszapattam. A kérdés az, hogy a visszapattanás az a dobó, a labda dobó erejéből számít-e, tehát úgy számoljuk-e, hogy az olyan, mintha az ő közvetlen cselekedete lenne, és ebben az esetben nyilván nagyobb a felelőssége, mint hogyha azt mondjuk, hogy a labda, amikor a falról visszapattan, a fal megszakítja a közvetlen kapcsolatot a labda dobója és a labda között. Most hogy lesz itt labda és labdajáték is, de először egy kővel mondjuk ugyanezt. Ha valaki rádob egy követ valakire, azzal a céllal, hogy megölje az illetőt, akkor az egy gyilkosság. Mi van akkor, ha rádob a falra egy követ, és a falról visszapattan a kő, és megöli az áldozatot, akkor ugyancsak gyilkosság a dolog. Miért? Ő úgy számolt, hogy a követ az illetőre akarta dobni, de nem az illető találta el a kő első körben, hanem a falat. Viszont a falról visszapattant a kő, és megölte az áldozatot. Azt mondta erre, Rava, ez bizony gyilkosság, ez közvetlennek számít, és ezért halálra is lehet ítélni a gyilkost. A Tana Tuna, Gönyi Élöm, Szákke, Mekadus, Hargó, Mézid, Neheragi, Mesejge, Gönyi. És ennek kapcsán egy brájtában is tulajdonképpen ugyanezt találjuk. Brájt azt mondja, hogy azok, akik egy ilyen fallabda játékot játszanak, és a labda visszapattanó labda megöli a másik játékost, ha ez szándékos volt, tehát a labdával meg akarta ölni a másik játékost, akkor felelősségre kell vonni, és halálbüntetés jár a gyilkosnak. Ha nem volt szándékos, nem akart ölni, akkor a önszántán kívüli, tehát a nem előre megfontolt, hanem gondatlanságból elkövetett gyilkosság esetével van dolgunk, amikor az illetőnek a menedékvárosba kell száműznie magát. Hogy értsük a dolognak kicsit a hátterét, alapvetően nagyon sok különböző szintjét választjuk el egymástól a szándékosság kérdésének a gyilkosság kapcsán. De mondjuk azt, hogy összességében, vagy nagy vonalakban három különböző kategória van. Ugye van a szándékos gyilkosság, az előre eltervelt emberölés, amikor valaki előre eltervelten, szándékkal megöl valakit. Ugye ez a szándékos gyilkosság. Ugye a másik véglet az a teljes viszmajor. Akkor valaki mondjuk a Kressz szabályait betartva megy az utcán, megy az úton autóval, és valaki kilép elé, és az illetőt elüti, és meghal. Ez a viszmajor. A viszmajornak semmilyen, az oines, a viszmajor emberölésnek semmilyen következménye nincsen. És van a gondatlanságból elkövetett emberölés, ez az, amikor valaki a Kressz szabályait megszegve közlekedett, és elütött valakit, és az illető meghalt. Ebben az esetben az illető az valamennyire felelős, A tórai törvény szerint a felelőssége abban van, hogy a menedékvárosba kell száműznie magát. Ha ezt nem teszi, akkor az áldozat rokona akár meg is ölheti az illetőt. Ez volt ugye a tórai szabály. És mit mond itt a Bright? A Bright azt mondja, hogy amikor a labdával én megütöm a falat, nem volt szándékomban, hogy a visszapattanó labda megölje a másik játékost, de a szándékom volt, hogy visszapattanjon a labda, és a másik játékost a labda eltalálta és meghalt, akkor ez a gondatlanságból elkövetett emberölésnek a kategóriája, és ezért a számüzetés vonatkozik rá. Ha szándékos volt a gyilkosság, tehát azt akarta a labda eldobója, hogy a visszapattanó labda megölje az áldozatot, akkor ez egy szándékos gyilkosság, és akkor nyilván akár halálbüntetés is járhat a elkövetőnek. Azt mondja, a Talmud, besöjjék, gailim sita. Miért kell mondani, kérdezi a Talmud, hogy aki önszántán kívül csinálta ezt, az gondatlanságból elkövetett gyilkosságra számít, és ezért a számüzetés a büntetése. Hát ez magától értetődő, nem? Azt mondtam, hogy igen, de valójában ezt önmagában még nem kellett volna mondania. Azért teszi csak hozzá Brájta, mert az alap gondolatot akarja tudatni velünk. Az alapgondolat pedig az, hogyha szándékosan csinálta, akkor hiába a fal egy áttét volt a labda, a visszapattanó labda és az áldozat között, és a gyilkos között, az áldozat és a gyilkos között, mégis a szándékos, közvetlen gyilkosságnak számít. Mézine ragin iczichelé, máu de téma, ha szról szafekú, mi éjjme de hadrak, más van, és miért? A következő miatt azt tudjuk, hogy a bármilyen bűnelkövetésért, amiért halálbüntetés jár, csak akkor lehet a halál büntetést kiróni a elkövetőre. Legalább két tanú jelen volt, két tanú látta, és nem csak látta, hanem figyelmeztette is az elkövetőt. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy egy gyilkost figyelmeztetik a tanúk, és azt mondják, hogy tudod, hogy tilos ember életét elvenni, és tudod, hogy a gyilkosságért halálbüntetés jár, és az illető mondja, hogy igen, tudom, de mégis elkövetem, és utána elköveti, akkor jár neki halálbüntetés. Most, hogyha a falról visszapattanó kő, vagy a falról visszapattanó labda az, ami megöli az áldozatot, akkor még akkor sem figyelmeztették a tanúk a elkövetőt, gondoltuk volna azt, hogy az egész eset, ez egy szafek, egy kételyes figyelmeztetés, hiszen a tanúk és a gyilkos maga is nem tudhatta, hogy valóban a labda vagy a kő úgy fog visszapattanni, hogy az eltalálja az áldozatot. És ezért azt gondolhattuk volna, hogy ebben az esetben a gyilkosság nem számít közvetlen gyilkosságnak, és ezért mentesül a halálbüntetés alól az elkövető. Ezért kellett a Bright, hogy tudassa velünk, hogy nem, ez bizony gyilkosságnak számít, és jár halálbüntetés az elkövetőnek. És ha már így beszélt a Brájta ennek az esetnek a szándékos variációjáról, akkor beszélt a szándék nélküli variációról is, hogy tudassa velünk, hogy abban az esetben pedig számüzetésbe kell, hogy menjen az elkövető. Önmagában a szándékon kívüli esetről nem lett volna szükséges, hogy beszéljen, de ha már beszélt a szándékosról, akkor a szándékon kívülit is megosztotta velünk. Amaráv tachlifa bármára avök, méd rabi abó, kigén élome szákkin, bekádus, a hallgatói hárba ámmész, patúr, huclárba ámmész, hája. Érdekes mondása volt ennek kapcsán, még mindig a fal kapcsán ráv tachlifának. Azok, akik a fallabda játékot játszák, azoknál, hogyha a visszapattanó labda eltalálja az áldozatot, ugye itt egy játékról van szó, tehát nem gyilkosság volt a céljuk, hogyha az a visszapattanó labda az négy áma, tehát 2 méter közelségben találta el az áldozatot, akkor az mentesül a számüzetés alól, az egy viszmajornak számít, és nem egy gondatlanságban elkövetett gyilkosságnak. Tehát, hogyha 2 méternél, 4 amánál távolabb van az áldozat, amikor eltalálja, akkor viszont gondatlanságban elkövetett emberölésnek számít. És az illető kell, hogy számüzesse magát a menedékvárosba. Mi ennek a logikája? Amire a vinnele vásáj, hé, dami, ide kan nichen leja filu purta námi, ide löj nichen leja filu tuva námi loj. Mi volt a szándéka a labdát dobónak? Ha a labda dobónak az volt a szándéka, hogy a labda egy bizonyos távolságra menjen, tehát kis távolságra menjen a faltól, és abban a kis távolságban volt az áldozat, akit a labda eltavált. Tehát az volt a cél, hogy neki dobja a labdát a falnak, és az egy kis távolságra a faltól eltalálta az embert. Az ő szándéka az az volt, hogy a labda valóban csak egy picit pattanjon vissza, akkor itt egy nem egy viszmajorról van szó, mert a dolog a szándéka szerint történt. Értsük, a gondatlanságban elkövetett emberölés és a viszmajor között az a különbség, hogy a viszmajornál semmilyen szándék nem volt a elkövetőben. A gondatlanságnál az ő szándéka szerint történt a dolog, nem az volt a szándéka, hogy embertől jön, de az a halált okozó eset az a szándéka szerint történt. És itt ugye akkor mi a jelentőség annak, hogy a labda közel volt, vagy távol volt, amikor eltalálta, mármint a faltól, amikor eltalálta az áldozatot. Mi volt a szándék? Az a kérdés, a labda milyen messzire pattanjon vissza? Hogyha abban a körben volt a labda, amilyen körben ő szándékozta, hogy a labda visszapattanjon, és úgy valóban ott is volt, és ott találta el az áldozatot, akkor az illető gondatlanságban elkövetett gyilkosnak számít. Ha pedig nem, akkor nem. Amen lész, tamesachkin be kadur, kamada ajlt fejmi, nej nichelej. Azt mondta erre Ravási Ravinának, nem. Ennél a labdajátéknál az a célja a labda dobójának, hogy a labda rápattanjon a falra, és onnan úgy pattanjon vissza, hogy az a másik játékos feje fölött távolra essen. És ebben az esetben miért ez a célja? Mert akkor így a másik játékosnak nehezebb dolga lesz visszadobni a labdát. Ugye ez a squash játékban is hasonlóan van. Most ugye, hogyha a labda közel volt a falhoz, és ott találta el az illetőt, az azt jelenti, hogy nem úgy pattant a labda, hogy ő szerette volna, nem a szándéka szerint pattant a labda, mert ember magasságban volt a labda, és ezért tudta eltalálni az áldozatot, és halt meg az áldozat. És ezért ebben az esetben ezt viszmajornak tekintjük. Ha viszont a labda a szándéka szerint messzire pattant vissza, és ott a messziben, a faltól messziebbre találta el az áldozatot, és még mindig olyan erős volt a labda, hogy az illetőt megölte, akkor ebben az esetben a szándéka szerint történt a dolog, és bár nem volt a szándéka embert ölni, de a labda íve a szándéka szerint repült, és ezért az illető gondatlanságból elkövetett emberölést követett el. Oké, bárhogy is legyen, ebből a visszapattanó labda esetből azt látjuk, hogy mint hogyha abból a premisszából indulnának ki a bölcsek, hogy a falról visszapattanó dolog az én közvetlen erőkifejtésemnek számít. Tehát, hogyha van olyan eset, amikor valaki egy labdát lát, vagy egy követ rádob vagy falra, és a falról visszapattanó kő vagy labda eltalálja az áldozatát, és az gyilkosságnak számít, hiába nem közvetlenül dobta meg, és mégis gyilkosságnak számít, akkor ebből az is következik, hogy ezek szerint a falról visszapattanó tárgy, az közvetlen erőkifejtésnek tekinthető. A probléma az az, hogy azt látjuk, hogy más halachikus kérdésekben, mint hogyha nem ezen az ásponton lenne a Talmud. Magyarul az a kérdés, hogy amikor egy erőkifejtés közvetlenül kell, hogy történjen, de van benne egy áttét, tehát én rádobok valamit a falról visszapattan, akkor az közvetlennek számít-e még, vagy sem? Ám a kádés, nafal kidusál jadajel a cárva, hárkak nafal esőik, ez passzol. Van egy szabály, ami egy ilyen misztikus szertartása, tisztátalanságból való megtisztulásra. Ha valaki egy halottal érintkezik, akkor tisztátalan lesz. És a Tóra azt mondja, hogy ha egy vörös tehenet levágnak, azt elégetik, és a hamvait beleszórják a forrás vizébe, és azzal megszórják az illetőt, akkor mentesül a halotti tisztátalanság. De ugye ez egy olyan szertartás volt, amit utoljára a második szentély idején csináltak, de mindenképpen a szabály az az, hogy közvetlenül kell beleszórni a hambakat a vízbe. Mi van akkor, mondja a misna, ugye az illető nem közvetlenül szórta bele a hambakat a vízbe, hanem a hambak ráestek a kezére, és a kezéről tovább a vízbe, vagy ráestek a kancsónak a falára, és abból beleszóródott a vízbe, tehát nem közvetlenül szórta bele az illető a vízbe a hambakat, akkor ez a turmix, ez a vízes hambak keveréke, ez már alkalmatlan arra, hogy megtisztítsa az illetőt. Tehát poszul. Mit látok ebből? Hogy a nem közvetlenül adagolt hambak, azok már nem alkalmasak, tehát a nem közvetlen erőkifejtés, az nem számít erőkifejtésnek. Hachamáis kinnambes soises. Azt mondtam, hogy nem, itt másról van szó. Miért? Mert itt nem arról van szó, mint a labdánál, amit rádobok a falra, és ugyanabból az erőből, amiből rádobtam, a falról visszapattam, hanem arról van szó, hogy ráesett a kancsó szélére, és utána magától a szél belefújta, vagy magától beleesett. Tehát ott már tényleg nem az én erőkifejtésem a dolognak az oka. Tasmá, máhácsa jön a szunál a heres, ve hizza le a szafékala máhát, szafékala heres, hizza omica le a haza a szopszuna. Szóval ugyanebben a gondolatmenetben, hogyha egy tárgyat akartak megtisztítani a halotti tisztátalanságtól, akkor rászorták a megtisztulás vizét, de hogyha mondjuk volt egy tű, ami rajta volt egy cserép darabon, és azt megszórta vízzel, de nem a tűt magát, hanem a cserepet, és a cserépről folyt rá a víz, akkor, és nem vagyunk benne biztos, hogy most akkor a cserépről folyt rá, vagy közvetlen az ő kezéből hullott rá a víz, akkor ez nem számít megtisztulásnak. Megint csak mit látok? Hiába a cserépről a tűre, az ő erőkifejtéséből esik rá a víz, csak nem közvetlenül, tekintve, hogy nem közvetlenül esik rá, hanem közvetetten ez már nem számít erőkifejtésnek. Amrav chinerabre bár Yehudam is smédrav drav, maca itt már. Azt mondja a Talmud, Rav Hanina azt úgy magyarázta, hogy itt bizonyosak lehetünk abban, hogy nem ő szórta rá, hanem csak a cserépre ment, és a cserépről folyt rá, de viszont itt már magától folyt rá a víz, és így találta azt, tehát nem az ő rászórás, biztos bizonyosan nem az ő rászórásának az erőkifejtéséből van, hát ezért ebben az esetben nem számít a dolog. De mindezek a példák nem cáfolják a falról visszapattanó kő esetét, ahol az erőkifejtés egészen biztosan az ő erejéből volt, azért pattant vissza a falról, mert erősen dobta rá. Azt kérdezi az Ádám, ha a kóser vágásnál, hogyha véletlenül kiesik a sachter kezéből a kés, és csoda folytán pont kóser vágás lejt, az nem számít kóser vágásnak? Én nem tudom, hogy ezt honnan veszed, mert én szerintem ez kóservágásnak számít. Ugye a különbség az, hogy a kóservágásnál nem az a cél, hogy nem az a lényeg, hogy a kosher vágás szándékolt legyen, hanem az, hanem úgy történjen, ahogy annak történnie kell. Ugye az előírás szerint, ami azt jelenti, hogy valami nagyon éles tárgy rányomás nélkül, csak azáltal, hogy el van húzva az állat nyaka mellett, vágja el a nyelő és légzőcsövét az állatnak. De itt nincsen szükség a szándékosságra. A gyilkosságnál, vagy a halotti tisztátalan megtisztulásánál szükség van a szándékosságra, és ezért kérdés az, hogy az én erő kifejtésemből történt-e a dolog, vagy sem. Amer ráv, papa, hajman de kápszele havdei, váskele lé, bitka de mája, gyrudi de háve, umechájev, oké. Rav Papa, amikor ezt olvastam, ezt a most következő részt, akkor eszembe jutott a 2000-es évek elejének a nagy botránya, amikor kiderült, hogy az amerikai hadsereg az iraki invázió idején az úgynevezett waterboarding, azt hiszem az volt a neve az eljárásnak, kínzással próbálta kifaggatni a hadifoglyait. Ugye ennek az volt a lényeg, hogy megkötöztek valakit, és ráfektették egy falapra, és ráöntöttek vizet. És ugye az nagy vita volt, hogy ez erről mit kell gondolni. De és itt van a waterboarding ókori esete. Valaki azt mondja rá, papa, valaki megkötöz egy embert, és utána, és egy valamilyen zsilip előtt van az illető, és utána kinyitja a zsilipet, és rázódul a víz. És ebben az esetben, hogyha az illető belehal a rázóduló vízbe, víz erejétől, akkor az közvetlen gyilkosságnak számít, és az illetőt halálra lehet ítélni. De ez mikor van? Háni millibe kölyek lissényi, vagy kölyek séni? Kölyek séni garma bálmahú. Ez mikor van így? Csak akkor, hogyha az első rázuhanó víztől hal meg az illető, de hogyha az első rázuhanó víztől még nem halt meg, hanem később, ahogy folyik rá a víz, attól hal meg, akkor az nem számít közvetlen gyilkosságnak, és ezért mentesül a halálbüntetés alól az elkövető. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma este. Holnap este ismét találkozunk, addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű hetet, a legjobbakat, viszont látásra, viszont hallásra.